Két óra.
Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhely podcast műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök mindenkit a Római Katolikus Nemzeti Kegyhelyről, Mátra Verebély Szentkútról. Én Kerekes Dancsok Regina vagyok, és a beszélgető partnerem Orosz Lóránt atya, a kegyhely igazgatója, akivel a Szentkúton történő változásokról, fejlesztésekről fogunk most beszélgetni. 2020-ban kezdődött Mátra Verebély Szentkút eddigi legnagyobb fejlesztése, amelynek köszönhetően további 89 új szálláshely létesül, 2 játszótér és egy multifunkcionális sportpálya készült el, a kegyhely energiaigényének fedezésére egy 345 kW teljesítményű naperőművet építenek, 550 fát telepítettek, valamint a Kálvária kápolna bővítésével egy 456 férőhelyes urna temetőt hoznak létre. Emellett megújult a teljes nagy parkoló, új utak készülnek több ezer négyzetméter felületen, és a kegyhely teljes területén átállnak a szelektív hulladékgyűjtésre. Hivatalosan idén év végén befejeződik a bővítés, felújítás, amely által a Zarándok hely családbarát turisztikai helyé válik. Hol tartanak ezek a tervek, hogy áll most az építkezés?
Az építkezés egész pontosan 84%-on tart most, ami azt jelenti, hogy minden reményünk megvan arra, hogy a tavasz folyamán be fogjuk tudni fejezni. Némi késés, ezt elsősorban a háború okozta, gazdasági jellegű változások okozták. Aminél leginkább van még szükség munkára, az a szálláshelyeknek a létesítése, vagyis az apartmanházaknak a befejezése. Játszóterek elkészültek, és a sportpálya is. Ugyancsak a naperőmű is készen van, a bekötése az a jövő hét folyamán várható. A fáknak a telepítése az még hátra van, most vannak beszerzés alatt. A Kálvária kápolna, hogyha minden igaz, akkor ebben a hónapban elkészül az urnatemetővel együtt. Az új utak és a parkolók azok elkészültek, a szelektív hulladékgyűjtésre való átállás az pedig részben már megtörtént.
A Magyar Turisztikai Ügynökségtől kapott pályázati pénz mennyiben változtatja meg majd a kegyhelynek a mindennapi életét?
Picit. A mindennapit is, a nagyobb távlatokban is változtat, nyilván abból a szempontból, hogy lesznek plusz szálláshelyeink, amelyekre szükség van, és amelyek fontosak. Az, hogy a játszóterek itt vannak, és a sportpálya is itt van, azt a gyerekek már most használják. A hétköznapokban az, hogy szelektív hulladékgyűjtésre átállunk, például ez jelentősen befolyásolja nyilván a hétköznapjainkat, de alapvetően a kegyhely élete a maga ritmusával, a búcsukkal, a lelki gyakorlatokkal, a csoportok fogadásával alapvetően nem változik, nyilván kisebb változások, pozitív változások lesznek benne.
A búcsú időszak alatt zavartalanul működött a lelki élet itt a kegyhelyen. Azon túl, hogy lehetett látni munkagépeket, útfelújítást, semmi nem befolyásolta a zarándokok itt tartózkodását, sem a szemmiséget, sem a gyónást, sem az imádkozást, elmélyülést, de még az itt alvás sem. Nyilván ez köszönhetően annak, hogy nagyon nagy területen terül el Mátra Verebély Szentkút, de most véget értek a búcsú, kezdődik egy csendesebb, lelki gyakorlatokkal teli időszak. Hogyan tartható fent a csend, ami egyébként eddig tulajdonképpen Mátra Verebély hívószava volt, és hogy a későbbiekben, hogyha itt megtelik családokkal, gyerekekkel ez a hely, akkor a csend az hova tűnik, vagy itt lesz egyáltalán?
Valóban a helyhez, minden zarándok helyhez, de Szentkúthoz különösen, itt a természettel körülvéve, az erdővel körülvéve nagyon szorosan hozzátartozik a csönd, és erre igyekszünk is mindenféle módon vigyázni. Nyilván az építkezésben voltak óhatatlanul olyan időszakok, amikor ezt nem tudtuk teljesen érvényesíteni, de a jövőben is szándékunk az, hogy a helynek ez a jellegzetesség, ez megmaradjon. Nyilván, amikor egy nagyobb búcsúni több ezer ember itt van, akkor nyilván ez másképpen érvényesül, mint egy ilyen őszi-téli, tavaszi időszakban, amikor csöndesebb a kegyhely. A gyerekek meg a diákcsoportok okozta zajjal kapcsolatban, meg azt gondolom, hogy Hát ez mindenféleképpen egy a szó legjobb értelmében beruházás a jövőbe. Tehát, hogy a gyerekek jönnek a zarándok helyre, az azt jelenti, hogy ennek a helynek van jövője. És mi ezt szeretnénk. És nyilván megpróbálunk találni valami olyan modus vivendit, hogy az ő jelenlétük, ami egyébként az évnek csak egy rövidebb időszakára tehető, főleg a nyári időszakra, július-augusztus, amikor a vakáció idején ők itt vannak, hogy emellett azért amennyire lehet, hogy a csöndre vágyók is megtalálják azt, amit itt keresnek Szentkúton.
Sokak, akik régóta járnak ide búcsukra, nem feltétlenül érezték szükségét a bővítésnek. Miért volt erre szükség, és mik ennek az előnyei?
A bővítésre alapvetően az élet hozta meg azt, hogy miért volt rá szükség. 2015-ben befejeződött az első nagy felújítás a Szentkútnak, ami döntően befolyásolta azt, hogy a kegyhely tud vendégeket fogadni, tud ételt, szállást nyújtani. Hát azóta eltelt most már 8 év, és látjuk azt, hogy az üzemeltetésben, hogy mik azok a területek, ahol még hiány van. Egyébként is tudtuk azt az első nagy projektnek a befejezésénél, hogy az csak a kegyhely központi elemeinek a felújítására volt elég, de a maga a kegyhely 20 hektáron terül el, és van sok olyan elem, például a tájépítészeti elem, vagy például a játszóterek, sportpályák, amik ebben az első részben nem voltak benne, az első ütemben. És az üzemeltetés tapasztalatai, tehát alapvetően a gyakorlati jelleg az, ami befolyásolta, és aminek a mentén megfogalmaztuk ezt az új második projektet.
Miképp hat mindez, tehát a fejlődés, fejlesztés, miképp hat Szentkút lelki életére?
Mindenféleképpen pozitív hatást várunk, és én szerintem egész biztosan az is lesz. Például az, hogy tudunk lelki gyakorlatozó csoportokat, nagyobb létszámokat is fogadni. Idáig volt 27 szobánk, ahova egy személyi fürdőszobás szobába el tudtunk szállásolni, de hogyha volt egy nagyobb lelki gyakorlat, mint 40-50 fővel, az ő elszállásolásuk az már problémát jelentett. Most, hogy megépülnek az apartmanházak, erre is lehetőség lesz.
Te szerzetesként miképp boldogulsz egy ilyen hatalmas építkezés lebonyolításával? Mennyire veszel benne részt? Ki segít neked? És hogyan tudod ezt összeegyeztetni mondjuk a búcsú időszak temérdek szerzetesi feladatával?
Alapvetően ez nem szerzetesi feladat. Tehát tulajdonképpen egy ilyen építkezésnek a menedzselése az... Hát az ember nem erre tett fogadalmat alapvetően is. Amikor a szerzetes életet választott, akkor nem ez lebegett a szeme előtt célként. Ennek ellenére nyilván van egy kegyhely, ami rá van bízva a ferencesekre, ránk, és nyilván ezért a kegyhelyért az ember igyekszik mindent megtenni, hogy ez valóban betöltse azt a hivatást, amit a magyar egyházban be kell töltenie, és hát azért időnként vállalni kell ilyen jellegű plusz terheket is. De hála Istennek vannak jó munkatársaim, a munkák jelentős részét azt olyan szakemberek végzik, akikre lehet számítani, és akik ehhez értenek a beruházás lebonyolítása kapcsán, de egyébként úgy összességében eléggé igénybe vesz. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy unatkozásról szó sincs, és hát az, hogy az ember a napi szerzetes életét ezzel a fajta menedzseri feladattal össze tudja egyeztetni, hát ez nem is napi, de heti feladat ezt újból és újból ezt az egyensúlyt helyreállítani és megőrizni.
Öt ferences szerzetes, aki itt teljesít szolgálatot, elegendő-e a zarándokok fogadására? Szentkútnak most mi a szerepe, és milyen szerepet szánnak neki a rendtartományon belül, ha elkészül ez a fejlesztés, és vannak-e lefektetve célok?
Öten vagyunk Szentkúton, ferencesek, most állandó jelleggel. Alapvetően attól függ nyilván Szentkút emberigénye, hogy éppen melyik időszakban vagyunk, ha búcsús szezonban vagyunk, akkor több emberre van szükség. Amikor nincs búcsús szezon, akkor kevesebben is elműködik. Az elmúlt évek során volt már ilyen, hogy öten voltak. Hát abban négyen szoktak lenni, most öten. A 30-as években volt, amikor 89-en voltak, de nyilván akkor több laikus testvér volt, és gazdaság is volt, jószágok, földek, stb., ami most nincsen. Jelen pillanatban ez az öt fő, ez az alap üzemeltetéshez elég, de a búcsús szezonban, amikor főleg egy gyóntatásban segítségre van szükségünk, akkor több ferences is jön, hála Istennek. Egyrészt a legközelebbi rendházakból, Gyöngyösről és Széchenyből, illetve egy kicsit távolabbról, budapesti esztergomi rendházakból szintén jönnek testvérek kisegíteni. És ez így lehet működtetni a kegyhelyet. De volt egy második része is a kérdésnek.
Vagy egyáltalán Szentkútnak mi a szerepe, és mi lesz a szerepe?
Rendtartományon belül, hála Istennek, Szentkútnak elég jó az ázsiója, ha így tetszik. 3 évente van káptalanunk. Az elmúlt káptalanokon többször is ez megerősítésre került. Azt hiszem, kb. Egy 6 évvel ezelőtti káptalanon volt egy ilyen rangsor fölállítása, hogy amennyiben le kell adni házakat, akkor milyen sorrendben gondolják azt a testvérek. És hát Szentkút elég jól szerepelt, vagyis eléggé hátul volt a sorban. A testvérek szeretnek idejönni nagyrészt. Nyilván nálunk is különböző az, hogy ki az, aki ezt a búcsújáró népi vallásosság stílust jobban szereti, és ki az, aki kevésbé. Ezek ilyen személyes dolgok. Van, akinek ez jobban bejön, van, akinek kevésbé. De alapvetően az egyházon belül, hiszen nyilván az, hogy a rendtartományon belül is van egy szerepe, ez jó. Nyilván a rendtartomány evangelizációs feladatai között, vagy feladatai és munkái között foglal el egy jelentős helyet a plébániákkal és az iskolákkal együtt. Ugyanakkor a fontosabb, sokkal inkább az, hogy hogyan illeszkedik ez a magyar egyháznak az életébe, illetve az egész katolikus egyháznak az életébe. És ugye ezzel kapcsolatban mondja azt Ferenc pápa, hogy a kegyhelyek azok az evangelizáció frontvonalában vannak. És az ember ezt nem gondolná, mert azt gondolná, hogy azok, akik ide járnak a kegyhelyre, azok mind olyan nagyon katolikusok, akik egyébként is templomba járnak, gyakorolják a hitüket. De valójában ez egyáltalán nem így van. Mert a kegyhelyeknek van egy olyan vonzása, hogy mindenféle embert ide vonz. A legkülönbözőbb társadalmi osztályokhoz tartozó, a legkülönbözőbb korú, az Istennel, a hittel, a legkülönbözőbb típusú kapcsolatban álló emberek jönnek ide a helyre. De valamilyen módon a helynek a szentsége vonza őket. Az évszázadokon át imádkozott hely, a völgy, aztán azok a csodák, amik itt történtek, és ma is történnek, csak kicsit csöndesebben, de folyamatosan, hála Istennek. Ezek az embereket ide vonzák. És amikor az emberek ide jönnek, akkor elsőprő többségük nyitott az evangelizáció felé. Tehát nyitott az örömhírre, nyitott az Istenre, Jézus Krisztusra. És nekünk meg a feladatunk az, hogy ezt a fajta kíváncsiságot, ezt a fajta vágyat, ezt megpróbáljuk valamilyen módon betölteni. Krisztus örömhírét az embereknek átadni, ez Szentkútnak az elsődleges szerepe, és ezt teszi nyilván a víz által, ugye a Szentkút maga, a név, amelyik ugye a minden forráson belőle fakad, hogy az eukarisztikus kongresszus is a Zsoltárosból vette a mottóját, Szentkúton is a forrás, az a víz, amiről Jézus beszél, amikor a szamáriai asszonnyal találkozik, hogy ha tudnád, kivel beszélsz, akkor olyan vizet kérnél, vagy olyan vizet adnék neked, amelyik örökre eloltja a szomjadat. Vagyis, hogy hitre vezetné el, és Szentkút szerepe is ez a hitre való elvezetés.
Hogyan látod te Szentkutat 5-10 év múlva?
Úgy gondolom, hogy Szentkút virágozni fog. Ez természetes. Ez a virágzás ez azt fogja jelenteni, hogy továbbra is vonzó lesz az emberek számára, hogy továbbra is jönnek ide keresők, jönnek ide fáradtak, akik valamilyen módon enyhülést, pihenést, nyugalmat keresnek az életükben. És az is biztos, hogy az a tendencia, ami most megfigyelhető, hogy fiatalok elég sokan jönnek, főleg fiatal házasok gyerekekkel, de fiatalabbak is, középkorok, idősek. Szoktak néha panaszkodni, de miért van az, hogy annyian idősek vannak, főleg a templomban? Lehet, hogy azért, mert akkora jön meg az eszük. Ki tudja? Mikor ezelőtt 40 évvel Szentkutat visszavettük, akkor voltunk épp növendékek, és ugye egy ilyen szerzetes növendék, az is mi az mindenhez ért, mindenhez is ért. És úgy megszakértettük azt, hogy akkor Szentkutat visszavettük 89-be, és hogy akkor ez milyen jó lesz majd, ezek a jámbor öreg asszonyok, őtőlük már sajnos el fogunk majd búcsúzni, de milyen jó lesz ilyen nyári táborokra a Szentkút. és a jámbor öregasszonyoknak eszük ágába sincs elbúcsúzni. Tehát ők továbbra is rendületlenül jönnek, és újra termelődnek. És ez nagyon jó. Azt gondolom, hogy természetes, hogy vannak továbbra is idősek. Az is biztos, hogy azok a generációk, akik gyerekkoruktól ide jártak, és a régi klasszikus népi vallásosságban nőttek fel, hát az a generáció azért az lecserélődik most már, és helyette jönnek olyanok, akik nem kifejezetten ebből a népi vallásosságból jönnek, akik számára ez a fajta kifejeződése a hitnek új, vagy távol áll attól, amit mondjuk ő megtapasztalt egy városi környezetbe, egy tudatos döntés után a hit mellett, amikor nem csak a népi vallásosságnak a sodrása tartja, viszi be őt a templomba és tartja ott, hanem egy egyéni döntés, és utána pedig valamilyen szorosabb katolikus közösség az, ami az ő számára a hitet jelenti. Na, ezeknek az embereknek egy kicsit szokatlan szokott lenni első blikre ez a tömeges, a régi fajta népi vallásosságnak alapvető megnyilvánulásait őrző búcsújárás. De azt látom fiatalabbakon, egészen fiatalokon is, hogy könnyű megszerettetni velük. Például van a Ferenc és gyalogos zarándoklat, Esztergomból jönnek ide Szentkutra, 5 napon át gyalogolnak. És ez egy nagyon, nagyon hagyományos zarándoklat, sok imádsággal, rózsafüzérrel, misével, de csönddel, beszélgetéssel, gyónási lehetőséggel is. És ugye szeretik. Mindig sokan jönnek, 120-130 ember, az sok. Egy ilyen csoportot együtt tartani és mozgatni, zarándokolni velük, és ott látja az ember azt, hogy ők megszeretik ezt a helyet. De más apropók is vannak, maga a szabadtéri mise vonz sokakat, szeretnek idejönni. Kisgyerekkel jó idejönni, mert a szaladgál, vagy rendetlenkedik, hogy az égvilágon senkit nem zavar. Úgyhogy különböző okok, vonzások vannak, amik az embereket idehozzák most, és szerintem 5-10 év múlva ugyanígy.
Mennyi külföldi érkezik most ide, és fel tudunk-e, vagy fel akarunk-e kerülni Európa nagy zarándokhelyének térképére, és hogy cél-e ez egyáltalán?
A nagy zarándokhelyeknek a térképére való fölkerülés, hát az nyilván több mindentől függ. Az, hogy Lourdesban van évi 6 millió zarándok, Szentkuton meg van kb. Éve 200 ezer zarándok, azért látszik, hogy ez nem ugyanaz a nagyságrend. Azt gondolom, hogy nem vagyok benne biztos, hogy cél nekünk az, hogy mi a nagykegyhelyek közé tartozzunk, és a nagykegyhelyeknek az ismertségi szintjére eljussunk. Azt gondolom, és ez nagyon szerencsés, ennek a pályázatnak is a része volt például az óriás plakát kampány is, hogy miután az előzetes fölmérésekből kiderült az, hogy még a katolikus magyaroknak is csak egy kis része ismeri Szentkutat, hogy először a szűkebb környezetünkben próbáljuk megismertíteni Szentkutat. Azt gondolom, hogy ha Szentkut próbálja hűségesen végezni azt a munkát, azt a feladatát, amit most is tesz, amit nemzeti kegyhelyként gyakorol, akkor az elég. Hogy utána ez mit fog majd hozni magával, hát az legyen a Jóistennek a titka. Tehát, hogy ő majd aztán hogyan, milyen ajándékokkal halmoz el minket, elfog, ez biztos. De hogy milyenekkel, az nem tudjuk.
Ha elkészülnek a családi apartmanok, akkor mennyi család tud itt megszállni, és kik azok, akikre számítotok, hogy csak vallásos családok érkezhetnek ide, vagy nincs ilyen kritérium, és mindenki szeretettel vár a kegyhely?
A családoknak a fogadására ma is van lehetőségünk kicsit csökevényes formában, azzal, hogy a szállásra, a zarándokházban ugye vannak 2 ágyas szobák. Ugye talán a 27-ből, ha jól emlékszem, 22 ágyas. Illetve vannak a zarándok szállások is, ahol meg ilyen 6-8 fős hálótermek van. És férfeleségnek nyilván elég ez a szoba. De hogyha már gyerekekkel vannak, és kisebb gyerekekkel is többel, akkor a zarándokház szobái nagyon szűkösek. Lent a szállásokon a termek, a hálótermek meg túl tágosak. A 2 közti hézagot töltenék ki ezek az apartmanházak, ezekből 16 készül. De nyilván, amikor családok elfoglalják a kegyhelyet, az ugye elsősorban a vakáció alatt történik, nagy létszámban, amikor ilyen 100-150 fős táborok vannak, libánei táborok, vagy lelkiségi mozgalmaknak a táborai. Olyankor aztán családok mindenhol laknak, ahol csak bírnak, kezdve a sátrazástól, egészen a szállásokig, a zarándokházig, és az ő elszállásolásuknak a lehetősége bővül majd most az apartmanházakkal. De nem csak, hanem ahogy az előbb már utaltam rá, hogy a lelki gyakorlatokon is lehetőség lesz arra, hogy egy-egy apartmanból két szoba van, hogy abba a két szobába egy-egy embert el lehessen tenni, és akkor nyugodtan csendbe lehessen.
És akkor nem feltétel a vallásosság?
Ugye a vallásossággal kapcsolatban az a helyzet, hogy említettem talán már ezt a példát, amikor egy Erika nevű nővér van, egy magyar származású nővér, ágostonos, akiknek a monostora az El Camino mellett van, és zarándokok fogadásával foglalkoznak alapvetően is. Egyszerű itt volt egy konferencián már évekkel ezelőtt, és valaki föltette ezt a kérdést neki, hogy ti hogyan tesztek különbséget a zarándokok és a turisták között. És ő azt mondta, hogy mi úgy, hogy mi mindenkit zarándoknak tekintünk. És én azt gondolom, hogy ez a magyarázata, hogy mi miért nem teszünk különbséget a vallásos és nem vallásos ember között, mindegyiket vallásosnak tekintjük, mint ahogy alapvetően, hogy ahogyan ezt filozófusok is megfogalmazzák, az ember alapvetően vallásos beállítottságú, csak ezt néha ügyesen elsikerül neki nyomnia. De mi úgy tekintjük, akik ide jönnek, hogy mindnyájan nyitottak a természet fölöttire.
Hogyha megérkezik ide egy család, és még nem járt mondjuk Szentkúton, mik azok a programok vagy helyek, amiket javasolnál nekik? Mindenképpen nézzék meg.
Alapvetően a kegyhely maga, a kegyszobor, a Szentkút, ez a két pont, a két fókuszpont, ami a kegyhelynek a centrumát adja, és a részvétel nyilván a kegyhelyen való imádságban, a szerzeteseknek a közös zsolozsmájában, gyónási lehetőség nyilván azoknak, akik ezt igénylik, kegyhely ismertetés. Ezek mind az alapcsomagban vannak benne, ahogy lehet mondani ezt. Ezen kívül természetesen szép a környék, Cserhátnak ez a része. A remete barlangokhoz lehet fölmenni, amik nincsenek messze, egy negyed óra séta. A források kint, a völgybe szintén egy negyed óra séta. Azután hosszabb sétákat is lehet tenni, hiszen a kegyhelyen keresztül megy az országos kék túra, és egyéb kapcsolódó túra, útvonalak is átmennek. Ezen kívül most már évek óta a lehetőség van arra, hogy geológiai sétán vegyenek részt, akiket ez érdekel. Van egy geológus ismerősünk, aki vállal ilyen akár félnapos, akár egésznapos vezetést, hiszen Szentkút az a Nógrád-Novógrád geoparknak a területén van, és ez a munkatársunk a geoparknál dolgozik, és egészen sok és érdekes vulkánikus, illetve üledékes, olyan geológiai formációkat találunk itt Szentkuton, amikről aztán ő nagyon élvezetesen tud mesélni. Úgyhogy itt Szentkút környék közvetlen környezetében nyilván ez nincs messze a Mátra, úgyhogy körülbelül egy olyan 35-40 perc alatt az ember már a Gajatetőn van, Kékesen. Aztán Hollókő szintén nincs messze, ami a Nógrádnak ezen részének az egyik legfontosabb turisztikai célpontja, illetve Ipolytarnóc is itt van az Őslényparkkal, szintén nagyon érdekes, de hogyha egy kicsit távolabb megy az ember, akkor nyilván akár Salgótarján, Bányamúzeum, stb., vagy Fülek, ugye, hogyha átmegyünk Szlovákiába, vagy hogyha egy kicsit nagyobb túrára szálljuk rá magunkat, akkor Fülektől indulva az úgynevezett gömöri részeken a gótikus út, ahol nagyon szép régi templomok és falfestmények láthatók a felvidéken. Tehát sok olyan túrát lehet tenni. Bükszék itt van megint szintén egy olyan bő fél órányira. Tehát mindenféle típusú túra igényt, ilyen látnivalókat, azokat lehet itt Szentkúton is élvezni.
A fejlesztésekkel együtt, vagy annak köszönhetően a liturgikus rend változott, illetve változik-e?
Alapvetően nem. Tehát maga a liturgikus rend az állandó. A fejlesztésnek köszönhetően lehetőség nyílik lelki gyakorlat, több lelki gyakorlatra. Illetve ugye most, hogy ide bővült a ferences közösség létszáma, és ide került Kelemen atya, ő vállal egyénileg vezetett lelki gyakorlatokat is, és ezekre is nyilván részben az új fejlesztések által megteremtett infrastruktúrában kerül sor.
Miképp változott az zarándokok száma 2020 óta, tehát azóta, hogy elkezdődött ez a pályázat? Az elmúlt 3 évben változott-e egyáltalán?
Mi alapvetően egy ilyen folyamatos, csöndes emelkedést tapasztalunk, ami nagy, hogy is mondjam, örömmel tölt el minket, és bizalommal, és ez azt mutatja, hogy az irány alapvetően jó. És azt látjuk, hogy az ünnepekre, a búcsukra egyre többen jönnek.
Vajon a szűzanya mit szól ezekhez a változásokhoz?
Mosolyog. Mosolyog és örül neki. De az ember bejön a Szent Kutra egy templomba, és ránézek egy szoborra szemből, akkor ezt egészen pontosan látja ő maga is, hogy egy Szent Kuton nem könnyezik az üzanya, hanem mosolyog. És valószínű, hogy ezért is, hogy látja, hogy sokakat tud vonzani ez a hely, amelyeket ő is megszentelt.
Szentkút podcast második részét hallották, melyben Kerekes Dancsok Regina és Orosz Lóránt atya beszélgetett.